Magyarország jobban teljesít, ez a mondat lehetett volna a címe az idei országértékelő beszédnek. A mondat visszaköszön a kormányzati retorikában, de mit mutatnak a számok? És miért szkeptikus továbbra is a főállamháztartási mutatókat illetően Brüsszel? Illetve a kérdések kérdése, ki lesz hétfőtől a Magyar Nemzeti Bank vezetője? Itt ül a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnök, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
Egyenesen Libanonból, tegnap délután este felé még egy sajtótájékoztatóról készült képet láttam a híradásokban. Mit hozott Libanonból?
Hát először is próbáltam egy kis meleget, ott jobb idő van, mint mi felénk. Másodszorban jó híreket, meg hazahoztam mintegy 40 magyar üzletembert, akit ki is vittünk. Azért mentünk Libanonba, hogy üzletet csináljunk, úgy tetszik pénzt. Az üzletembereknek volt ez a dolguk, én csak a kapukat nyitogattam, és úgy látom, hogy több megállapodás is született. A Libanonról azt érdemes tudni, hogy az csak egy 4 milliós ország így első látásra, de a közvetítő kereskedelmet az arab világ felé tekintés részben ők intézik, tehát ha valamit el akarunk arra felé adni, akkor előnyös libanoni üzletemberekkel közösen föllépni. Ennek a föltételeiről tárgyaltunk. Mindemellett kialakítottunk politikai együttműködést, katonai együttműködést, ajánlottunk állami ösztöndíjat Magyarországra érkező libanoni diákoknak, ők is ajánlottak nekünk, mi is küldünk vagy 30 diákot oda, tehát az arab világ felé való úgynevezett keleti nyitásnak volt ez fontos lépése.
Igen, de milyen üzleteket sikerült köttetni? Mondjon példákat, milyen vállalkozási szektor képviselői mentek Magyarországról, milyen üzletemberek, és milyen üzletek, milyen szerződések alá került aláírás, tehát konkrétumot várok öntől.
Hát először is 4 olyan terület van, ahol mi világ színvonalú versenyképes termékekkel rendelkezünk. Ilyen a mezőgazdaság. Sok magyar élelmiszert adunk el az arab világban, így például Libanonban is. Ilyen az energiaszektor. Egy hatalmas nagy nemzetközi tendert hirdettek meg lelőhely feltárásra Libanon partjainál. Ott magyar cég is indul, majd 20 március végén lesz döntés a koncesszióról. Jók vagyunk víz rendszerek kiépítésében, fővárosi vízművek is velünk volt, ők a világ több pontján futtatnak programokat, komoly beruházásokat hajtanak végre. Ilyen a hulladékgazdálkodás, nekünk kész komplett világszínvonalú rendszereink vannak, amiket el tudunk adni, és a járműiparunk is elég erős. Hát ehhez kapcsolódó megállapodásokat kötöttek az üzletemberek, ők tőlünk külön tárgyaltak, csak egy üzleti fórum erejéig láttuk egymást, mi pedig aláírtunk a vízum könnyítésről szóló megállapodást, aláírtunk oktatási együttműködési megállapodást, felállítottuk a libanoni magyar gazdasági vegyes bizottságot.
Térjünk vissza Magyarországra. Múlt hét pénteken volt az országértékelő beszéd. Ezeknek az országértékelő beszédeknek nem lenne feladata, hogy ön a korábbi ígéretekről, a 2012-es kormányzati teljesítményről több konkrétumot hozzon elő, mint ami elhangzott?
Hát a helyzet úgy fest, hogy senki sem tudja pontosan, mi az az országértékelő.
De azért ön 15 éve már csinálja.
Igen,
ezt,
hát talán szerénytelenségnek hangzik, de talán még én tudom a leginkább, mert én legalább már 15-ször csináltam. De még én is úgy vagyok vele, hogy ennek a műfajnak nincsenek olyan határozott kontúrjai, hogy leveszem a tavalyi év dosszéját, és akkor kidobom belőle a tavaly előtti számokat, és behúzom a 12-eseket. Tehát ez egy izgalmas műfaj. Végül is persze lehetne ez háromszor ilyen hosszú is, tehát nem 40 perces, hanem több órás is, és akkor az ember lebb sorozhatná néhány mélyütéssel a hallgatóságot, amely számokat, adatokat tartalmaz, de én inkább úgy szoktam ezt megírni, hogy beleképzelem magam az emberek helyébe. Tehát, hogy mire volna szükségem nekem, mint magyar állampolgárnak ahhoz, hogy megértsem, hogy miben vagyunk, milyen mondatokra, adatokra, információkra, milyen összefüggések megvilágítására, ahhoz, hogy megértsem, hogy mi vár rám és a családomra 2013-ban. Tehát én ezt a logikát szoktam követni, és mintha az élet változik, ezért ezek az országértékelők is nem csak tartalmukban, hanem úgy műfajukban is időnként változnak.
Az biztos, hogy része ezeknek az országértékeléseknek, hogy az érzelmi azonosulás egyfajta terepét megteremtse. És ez ebből a szempontból érthető, hogy a miniszterelnök víziója az nagyobb távlat, vagy ahogy ön fogalmazott, nem a földszagú valóság, de arról azért nem szabad elfeledkeznie, hogy, hogy a föld szagú mondatok között élők esetleg nem azt érzékelik, amiről ön beszél. Tehát a boltban, a postán, a sárga csekkek feladása közben, az áfa tartalmat elnézve, vagy az üzemanyagárakat elnézve, egészen másnak tűnik a földről az, amit ön mondott az országértékelőben.
Ön ebben nagyon téved. Ön ebben szerintem határozottan téved. Ugyanis mindig vegyíteni kell a dolgokat. Egyszerre kell beszélni a jövőről, egyszerre kell beszélni a múltról, a jelenről, a dolgok közötti összefüggést kell bemutatni. Hát azt mondtam, hogy Magyarország jobban teljesít, mint a múltban, jobban teljesít, mint a legtöbb európai ország, de nem teljesít még jól. Tehát még nem dőlhetünk hátra, még rengeteg munkát el kell végeznünk. Elmondtam, hogy kik azok, akik nehezen élnek, elmondtam, hogy milyen programokat fogunk indítani a számukra. Odáig is elmentem, hogy beszéltem arról, hogy 150 új mentőautót állítottunk szolgálatba, elmondtam, hogy hiányzik 6400 egy néhány magyar ápolónő a magyar rendszerből. Tehát nagyon sok konkrétum is elhangzott. Tehát ez egy komplex dolog, van ott szó mindenről, kérem, a távoli jövőről, a földszagról, a jövőről, az idei év programja. Hát így sikerült az idén.
Na de hát 2020-ig távlatot adni, hát hogy vállalhat egy politikus 2020-ig tartó távlatokra szóló mondatokra garanciát?
Hát garanciát nem én vállalok, hanem majd a választópolgárok adnak rá. Hát ők fognak dönteni. A politikusok ajánlatot tesznek, vállásokat tudnak meghirdetni. De hogy mi történik az országban, azt az emberek döntik el. A mögöttünk hagyott 8-10 évnek a tapasztalata az, hogy azért jutottunk oda, ahol most vagyunk, illetve ahol voltunk 2010-ben, tehát a tönk szélére, mert nem volt az ország vezetőinek egy világos víziója arról, hogy merre halad a világ, mi Európa helyzete az előttünk álló korszakban, és mi következik mindebből Magyarországra nézve. Ha pedig erre nem válaszolunk, nem tudunk célokat kitűzni. Ha nem tűzünk ki célokat, akkor csak sodródik az ország. Célokat nem lehet egy-két év táblatában kitűzni, az is fontos, de az egy-két éves célok, azok 15-20 éves nagy célok lebontásaként, feladat végrehajtásaként kell, hogy megjelenjenek. Ma Magyarországnak van egy 20 éves víziója arról, hogy hova akarunk eljutni, és az elmúlt 2-3 év történései ennek a víziónak, ennek a jövőképnek, ennek az eltervezett jövőnek a jegyében születtek.
Ha szűkítjük a látóteret, akkor, és megnézzük a brüsszeli előrejelzéseket, akkor Brüsszel is szkeptikus, Brüsszel sem hisz a számoknak, ahogy ezt már többször megbeszéltük ebben a műsorban, hogy persze van okunk, tehát adtunk bőven muníciót az elmúlt 10-12 évben az ilyen költségvetési tervezéseknél, hogy Brüsszel ne higgyen nekünk, de úgy tűnik, hogy költségvetési kiigazításra lesz szükség.
Szerintem ez nem így van. Az elmúlt 2 évben én azt tanultam meg, hogy a brüsszeliek sosem találták el a magyar költségvetés alakulását. Mindig mondtak egy számot, hol alálőttek, hol fölé. Én meggyőződtem arról, hogy Brüsszelből nehezebb megmondani, hogy mi van és mi lesz Magyarországon, mint innen Budapestről. Tehát én inkább azt tanácsolom mindenkinek, hogy magunkban bízunk. Mindenkit hallgassunk meg persze, udvariasan. Másoknak is lehetnek jó meglátásai. Még sincs a bölcsek köve a mi zsebünkben, de azért a saját életünket mégiscsak mi ismerjük a legjobban. 2010 éppen azért nagy változás, mert a magyarok azt mondták, hogy na jó, elég volt abból, hogy állandóan azt csináltuk, amit mások mondanak. Azt csináltuk, amit mások mondanak, és az ország kis hián beleroppant. Elveszett a nyugdíjak értéke, elveszett a fizetések értéke, nőtt a munkanélküliség, egyszer mondom, a csőd szélére kerültünk. Jó döntés volt a magyarok részéről, hogy a saját sorsunkat vegyük saját kézbe, álljunk a saját lábunkra, mi döntsük el, hogy mit akarunk csinálni, vállaljuk a felelősséget a saját döntéseinkért, ne gyengék legyünk, hanem erősek, a gyenge mindig igazodik, annak az eredményét láttuk, hanem mi magunk szabjunk irányt a saját jövőnknek. És ennek jegyében dolgozik nem csak a kormány, szerintem az egész ország. És ennek az eredményei jönnek is. Nem mondom, hogy könnyű az élet, mert Magyarországon még nagyon sok baj van azért, hát a bérek, nyugdíjak, vásárlóérték meg alacsony, sokan féltik a munkahelyüket, nehezen jönnek ki a hónap végén. Van itt baj bőségesen, de egy dolog biztos, hogy Magyarország távolodik a nehéz helyzetben lévő és folyamatos fenyegetettség alatt, pénzügyi fenyegetettség alatt élő országok csoportjából. 2010-ben Magyarországot a jövő borúsága, sötétsége tekintetében Görögország elé sorolták. Ehhez képest hol van az már, kérem? Mi azokhoz az országokhoz tartozunk, akiket elismernek nemzetközileg, hiszen öten vagyunk, akik az adósságot tudjuk csökkenteni Európában. van, a költségvetési hiányt folyamatosan 3% alatt tartjuk. Mindenki arról beszél, hogy 13-ban már lesz növekedés, de ha 13-ban nem volna, mondják az örök kételkedők, akkor 14-ben biztosan lesz, szerintem lesz 13-ban is. Tehát én azt akarom csak mondani a magyaroknak, hogy volt értelme a munkájuknak.
Minden esetre ennek a mondatnak úgy kerülhet pecsét a lényegére, a tartalmára, ha kikerülünk a túlzott deficit eljárás alól. Ezt majd nyáron meglátjuk. Március 1-je van. Ön azt ígérte, azt mondta, hogy a mostani jegybankelnök mandátuma lejárta előtt egy nappal fogja megnevezni jelöltjét. Döntötte már, hogy meghosszabbítja a mostani elnök mandátumát, vagy új elnököt jelöl?
A helyzet úgy fest, hogy ma a parlament illetékes bizottsága, ahogyan azt az alkotmányos szokásaink előírják, meg is hallgatja az új jegybank elnököt. Döntöttem.
Ki lesz a jegybank elnök?
Matolcsi György lesz a jegybank elnök.
Akkor viszont ön vállalja azt a kockázatot, amit a piac az elmúlt hetekben felépített?
Ez a legkevésbé kockázatos döntés.
Hogy érti, hogy a legkevésbé kockázatos? Hát tőle fél legjobban a piac.
Hát tegyünk egy lépést hátra. Én nem először neveztem ki jegybankelnököt. Egyszer már úgy hozta a sors, hogy meg kellett oldanom egy ilyen feladatot 2001-ben. És már akkor is sokat gondolkodtam, hogy mire van szüksége az országnak. És akkor arra jutottam, és ma is ezt gondolom, hogy kormányzati tapasztalattal rendelkező embert kell a jegybank élére kinevezni. Akkor Járai Zsigmond volt a pénzügyminiszter, őt kértem, fölvállalta el, és remekül is teljesített. Az a meggyőződésem, hogy miután jegybank független, és a függetlenségét nem szabad megkérdőjelezni, ezért csak egyetlen lehetőség van arra, hogy a jegybank képes legyen a gazdaságpolitika egészében elhelyezni a működését. Ez csak akkor lehetséges, hogy kormányzati munkát már közelről látott, tapasztalt, és azt csinált, azt vezetett embert kérünk föl jegybankelnöknek. Tehát szerintem a stabilitás és a kiszámíthatóság akkor áll elő, hogyha kormányzati tapasztalattal rendelkező embert kérünk föl. Most átnéztem, hogy Járai Zsigmond időszakában, amikor ő volt a jegybankelnök, kik voltak Magyarországon pénzügyminiszterek és gazdasági miniszterek. Mert közülük kellett választanom. És akkor azt láttam, hogy volt László Csaba, Draskovics, Veres, Oszkó, Bajnai Gordon is volt gazdasági miniszter. És azt láttam, hogy ha a teljesítményt vesszük alapul, tehát félreteszünk minden mást, csak a teljesítményt, akkor csak egy olyan gazdasági és pénzügyminiszterünk volt az elmúlt években, aki képes volt csökkenteni az államadósságot és 3% alá vinni a hiányt. Tehát a teljesítmény és a tények egyetlen ember felé mutattak, ez pedig Matolcsi György.
Van egy miniszteri üres helyünk is, tehát nyilván egy új fajta gazdaságpolitika is jöhet ezzel, egy új személlyel. Mindjárt erről is beszélünk, de még nem menjünk el a jegybanktól, mert valóban, ahogy mondja, a jegybankra európai és magyarországi szabályok vonatkoznak. Egy a lényeg, közvetlen kormányzati programokat nem finanszírozhat a jegybank. Ugye továbbra is úgy van az, hogy az infláció az egyetlen küzdőtere a jegybanknak, és Matolcsi György a következő 5 évben azt csinál, amit akar, ön nem 6. szólhat bele 6. ebbe.
6 évben.
Következő 6 évben. Tehát is az infláció mértékéből lehet majd levezetni a jegybank elnök mandátumának sikerességét. Ami viszont, és ez világszerte kérdés, hogy a jegybankoknak hogy kell viselkedni a gazdaság ösztönzés tekintetében. Ön mit vár el ebből a szempontból? Alacsonyabb kamatot, hogy aztán azzal meginduljon a kereskedelmi banki hitelezés, számolva bizonyos kockázatokkal, vagy a vállalatok közvetlen hitelezését? Mert én azt gondolom, hogy önnek az lehet fontos, ami a kormányzati gazdaságpolitika szempontjából támogató a jegybank irányába.
Hát ön most nagyon veszélyes vizekre csalogat engem, mert éppen ezek azok a kérdések, amelyekben nem szabad megszólalni a miniszterelnököknek, hiszen a jegybankokra tartozó kérdésekről van szó, és ha az ember csak egy fél mondatot is tesz, akkor másnap a bankvilág a torkánok ugrik. Úgyhogy én nem válaszolhatok ezért az ön kérdésére. Ellenben,
bocsánat,
azt el tudom
lehet,
mondani.
Lehet,
azt el
hogy tudom a jelöléssel is a torkának fognak ugrani, ezt ne felejtsen el.
Minden jó döntésemnél eddig így volt. Azt kell mondanom, hogy ez nem lesz meglepő, de ha az a kérdés, hogy nekem mi a fontos, mert hogy így fogalmazott ön, akkor azt kell mondanom, hogy nekem az a fontos, hogy a magyar gazdaság jól, sőt jobban teljesítsen. Jobban teljesítünk az államadósság tekintetében, jobban teljesítünk a hiány tekintetében, a külkereskedelemben, a fizetési mérlegben, a foglalkoztatásban is. Amire szükségünk van, az, hogy jobban teljesítsünk a gazdasági növekedésben. A gazdasági növekedéshez szükséges eszközök egy része a kormányzat kezében van, a mindenkori gazdasági miniszter kezében van, pótolnunk is kell egyébként Matolcsy Györgyöt a kormányban, illetve egy része pedig a pénzzel foglalkozó, a pénz értékét meghatározó Nemzeti Bank és elnökének és a monetáris tanácsnak, mert ott testületi vezetés van, a kezében található. Ezeknek kell valamilyen összhangba lennünk ahhoz, hogy egy ország jól teljesítsen. Én abban vagyok érdekelt, hogy a magyar gazdaság minél több lehetőséget nyújtson azoknak az embereknek, akik gazdasági teljesítményből, tehát munkából, vállalkozásból akarnak megélni.
Igen, de azok nem tabu témák, hogy a jegybanknak tucatnyi lehetősége, tucatnyi megoldása lenne az arzenáljában, amely egy ország gazdasági növekedését ösztönzi, tehát a világ e felé halad.
Hát én megnéztem az elmúlt években, hiszen egy új jegybankpolitika alakult ki Amerikában is, és az Európai Központi Banknál is, valamint a saját pénzzel rendelkező Európai Uniós Államokban is. Tehát a jegybankok ma más gyakorlatot folytatnak, mint korábban. Én 16 olyan eszközt azonosítottam be, amelyet ma a világban jegybankok használnak a gazdasági növekedés elősegítése céljából. Azt most nem az én dolgom elárulni, hogy abból hányat használt a Magyar Nemzeti Bank, de azt szeretném, hogyha a jövőben a Magyar Nemzeti Bank jobban teljesítene, mint korábban.
Akkor ne is fagassam tovább arról, hogy ez alacsonyabb kamatot jelent, vagy hogy mi legyen a jegybanki devizatartaléka.
Hát csak az idejét vesztegetné.
Akkor viszont nézzük a megüresedett miniszteri széket, hogy ha... Ki lesz a következő nemzetgazdasági miniszter?
Itt is biztosra mentem, ugyanazt csináltam, mint 2001-ben, amikor Járai Zsigmond a gazdaságért felelős miniszteri pozícióból a jegybankjére távozott, akkor Varga Mihályt, aki az ő államtitkára volt, kértem föl. Most Matolcsy György távozik a gazdasági miniszteri pozícióból a jegybank elnök pozíciójába, és Varga Mihály pedig az elmúlt években nem véletlenül folyamatosan tagja volt a kormánynak, fontos pozíciókban, ismeri a kormány gazdaságpolitikáját, zökkenő nélkül tudja átvenni ezt a munkát, úgyhogy Varga Mihályt kértem föl, hogy legyen Magyarország gazdasági minisztere.
És mi lesz az ő mostani pozíciójával az IMF tárgyalásokért? Lesz valaki, aki felel?
Az most annyira elvékonyodott már, hogy ez belefér a miniszteri munkakörébe.
Tehát akkor oda nem is óhajt kinevezni?
Egy kézbe kerül a dolog.
Na most akkor nézzük, hogy Varga Mihállyal érkezik-e újfajta gazdaságpolitika így a mostani ciklus utolsó egy évében. Megmaradnak-e a legfontosabb szándékok? Az adósságcsökkentés, ugye a gazdasági növekedést, a Nemzetgazdasági Minisztérium is tudja ösztönözni, hallani is erről. Mindenféle megoldásokra, hogy a kereskedelmi banki hitelezést hogy lehetne beindítani nemzetgazdasági minisztériumi programokkal, tehát ez nem csak a jegybank érdekköre vagy feladata lehet. Változik-e bármi Varga Mihály érkezésével?
A miniszterek személye ugyan lényeges, de a programot azt a kormányprogram határozza meg, a kormányprogram pedig marad, tehát a gazdaságpolitika iránya sem változik.
De a kereskedelmi banki hitelezés, ugye azért kérdezem most már sokatszor ilyen mantraszerűen, mert azt mondják, hogy ez indíthatja el azt a fajta gazdasági növekedés, hogy legalább ilyen 0,1%-os gazdasági növekedés összejöjjön, bár ez persze le lehet vezetni a hitel igényből is, nem csak abból, hogy a bankok akarnak-e hitelt adni, hanem van-e rá igény.
Ez egy nagy vita. Ha elolvassa az ember a pénzügyi szakemberek nagyobb lélegzetű írásait és interjúit, akkor az egyik párt vagy egyik fél azt mondja, különösen a bankárok mondják ezt, hogy ők kínáltak olcsó hiteleket az elmúlt időszakban is, tehát nem a hitelkínálat hiánya a növekedés alacsony voltának oka, hanem egész egyszerűen nincs olyan üzleti sikerrel kecsegtető vállalkozás, amelyik jelentkezne ezekért a hitelekért. A másik oldalról meg azt hallom a vállalkozóktól nap mint nap, hogy ők tele vannak egyébként sikerre esélyes elképzelésekkel, projektekkel, ahogy ők mondják, és meg is valósítanák őket, de nem kapnak hiteleket, mert csak olyan föltételekkel jutnak hitelhez, hogyha azokat teljesíteni tudnák, akkor nem is lenne szükségük hitelre egyáltalán. Most ez a süketek párbeszéde zajlik ma a magyar gazdaságban. Szerintem a jegybank elnöknek és a gazdasági miniszternek van szerepe abban, hogy feloldják ezt az ellentmondást.
Jó, nyilván nem csak hitelekről lehet itt szó, hanem mondjuk forrásbevonásról is, ugye arról is olvasni, hogy szükség lehet-e még újabb dollárkötvény kibocsátásra, például ez már akkor Varga Mihály feladata lehet. Adott esetben, ha mégis szükség lehet költségvetési kiigazításra, akkor az szintén már Varga Mihály.
De a pénzügyi kérdések körüli viták azok eldőltek, mármint az ország finanszírozhatósága körüli viták, azt a múltkori amerikai kötvénykibocsátással lezártuk, hiszen 6-szoros túljegyzés volt a kibocsátott magyar kötvényekre, annyi hitelt vettünk föl 5 és 10 éves távlatban, amennyire szükségünk van, az ország finanszírozása erre az évre is, és a következő évre is megoldott. Különösen, ha azt a ma hajnali hírt is figyelembe veszi, amit idefele jövet nyomtak a kezembe, hogy tovább nőtt a magyar emberek kezében lévő állampapír mennyisége, ami a legjobb hír, amit el tudok képzelni, hiszen az, aki a magyar államnak pénzt ad, vagyis megveszi a magyar állam által kibocsátott állampapírt, az kap arra a pénzre kamatot. Ha azt a külföldiek veszik meg, akkor az a kamat a külföldiek zsebébe megy, és el is hagyja az országot. De ha magyar emberek veszik meg az állampapírt, és iszonyatos erővel nő az állampapír vásárlása a magyarok körében, akkor a kamat az a magyar emberek zsebébe kerül. Ők lesznek tőle jobb módúak, gazdagabbak, bemarad az országban. Tehát én mindig ösztönzöm a magyar embereket arra, hogy úgy, mint számos sikeres országban egyébként, ne engedjék át az államkötvényvásárlást a külföldieknek, hanem ők maguk vegyék meg. Ez nemzetgazdasági szempontból is fontos, hiszen ha saját magunknak tartozunk, tehát mi a magyar állampolgároknak tartozunk, mint állam, akkor az ország nem függ a külföldiektől.
Azt is, én olvastam néhány gazdasági elemzést, Varga Mihály sem lep meg mindenkit, Varga Mihály érkezéssel lehetett már erről olvasni, hogy a szolgáltató szektor képviselőivel egy újfajta hangot próbál majd ő megütni, vagy ha úgy tetszik, a kormány újfajta hangot próbál megütni. Ugye a szolgáltató szektor, a nagyobb vállalkozások, akik mostanában, vagy hát az elmúlt 3 évben a különadókon keresztül érezték csak a törődést, kapnak-e például stratégiai partnerségi felkérést?
Meglátjuk, itt mindenképpen tartanunk kell azokat az irányokat, amelyeket korábban meghirdettünk. Magyarországon az emberek sokat dolgoznak és keveset keresnek, bár az idei bérnövekedés magasabb lesz, mint a pénzromlás üteme, de még mindig keveset keresnek, miközben a szolgáltatások rendkívül drágák. És én nem tűröm azt el, nem nézem tétlenül, hogy szerényebb legyek, hogy mindenfajta szolgáltatók tekintélyes részük meg külföldi, az lehúzza a 10. bőrt is a magyar emberekről. Tehát álszabályozással, törvényalkotással és egyebekkel korlátok közé kell szorítani az ő tevékenységüket. Az nem megy, hogy egy szegény, fölzárkózó félben lévő ország polgárait az élet fontosságú szolgáltatásokon keresztül állandóan levegyenek, ahogy a magyar pesti szleng mondja, levegyenek mindenfajta nagy, jómódú, gazdag külföldi cégek, és profitokat, extra profitokat állítsanak elő. Ezt korlátok közé kell szorítani, ez zajlik most. Ez a politika egy, nem változik. Kettő. Ugye a második legfontosabb dolog, amiben nem járulok hozzá semmilyen változáshoz, az pedig az, hogy az embereket nem szabad büntetni azért, hogy dolgoznak és többet keresnek. Az embereket biztatni kell arra, hogy dolgozzanak, és örülni kell annak, hogyha többet keresnek. Ezért a személyi jövedelem adót az továbbra is alacsony szinten kell tartani. Én a szívem szerint még tovább csökkenteném, ennek a lehetősége egyelőre most még nem adottak. Én a nullát szeretném a legjobban, de ez irreális, de ezért mindenképpen 10% alá vinném. Nekem az a filozófiám, hogy az embereket nem akkor kell megadóztatni, amikor dolgoznak, meg pénzt keresnek, annak örülni kell, hanem akkor kell begyűjteni az ország működéséhez szükséges pénzeket, amikor az emberek elköltik a jövedelmüket. Ezért a jövedelem adók helyett a súlypontot át kell tenni a fogyasztási és a forgalmi adók felé. Az ráadásul igazságosabb. Ne felejtsük el, hogy hány olyan élményünk van még a régi világból, meg a mai napokból is, amikor egyébként jómódú embereket látunk szociális segélyért, mert azért van, mert a jövedelmek alapján nem lehet pontosan látni, hogy ki hogyan él, de a fogyasztás alapján igen. Ezért hagyni kell, hogy keressenek minél többet, annál jobb, és amikor elköltik, akkor szociálisan, igazságos módon lehet adóztatni.
A jegybankot tehát Matolcsy György vezetheti akár már hétfőtől, és Varga Mihály lesz a nemzetgazdasági miniszter. Személyi változásokról is beszélgettünk Orbán Viktor miniszterelnökkel.